A Szent Jakab út, spanyolul Camino de Santiago, a világ harmadik legfőbb keresztény zarándok útja, és az egyik Spanyolország egyedülállóan sok 38 világörökségi helyszíne közül. Több útvonal is létezik, de mindegyikben közös, hogy az út Santiago de Compostela városába vezet, melynek székesegyházában idősebb Szent Jakab apostol földi maradványait őrzik. Az út már a 11. századtól ismert, ma pedig igen népszerűvé vált. Nem csak a vallásos emberek, hanem azok is megteszik, akik önmagukat keresik. Évente több mint 100 000-en kelnek útra, köztük közel 1000 magyar. Egyikük volt a Miskolci Nemzeti Színház marketing igazgatója, valamint az Európa Rádió szerkesztője, Papp Andrea is. Vele beszélgetünk a következő percekben.
A Caminón azt szokták mondani, hogy háromféle indítatás van, amiért az ember elindul. Egyébként Santiagóban a végén kitölt ezt egy kérdőívet, ott is ez a három válasz lehetőség szerepel. Az egyik az természetesen ugye a vallási ok, hiszen a harmadik legnagyobb zarándokközpont Róma, illetve Jeruzsálem után Santiago. Azért is lett egyébként a középkorban zarándokközpont, mert hogy ugye a keresztes háborúk miatt Jeruzsálem megközelíthetetlenné vált. Így akkoriban ez volt a fő zarándokközpont a keresztényeknek. A másik az egyfajta lelki vagy spirituális ok, amikor az ember a saját magában akar elmélyedni, valamilyen problémával küzd. A harmadik pedig, aki csak szimplán egy teljesítménytúrának fogja föl, vagy valamiféle turisztikai útnak, nyaralásnak. Nekem az utóbbi kettő volt igazán, ami fontos volt számomra. Az egyik ugye az, hogy az idei évben ért véget a házasságom, ami miatt először kellett a mi helyett az énről gondolkodni. Arról, hogy hogyan akarom élni az életem, hogy én mire vágyom, engem mit ez boldoggá, egy picit útkeresés volt nekem ez a történet. Másrészt pedig Spanyolország nagyon-nagyon régóta vágyam volt, nagyon szeretem a mediterrán országoknak az élet felfogását, a kultúráját, és nagyon régóta szerettem volna eljutni Spanyolországba, úgyhogy így ez a kettő adta azt, hogy a Camino legyen.
Mennyire ismertette korábban az El Caminót? Volt ilyen vágyad, ott volt a bakancslistádon, vagy egyszerűen csak ez a magánéleti helyzet hozta, hogy képbe került?
Még mindig nem tudom, hogy mi hozta. Tehát, hogy valahonnan benne volt a fejemben, hogy létezik ez az út, de nem olyan szinten, hogy már korábban is gondolkoztam volna, hogy elmegyek, hanem tudtam, hogy létezik. És még novemberben egyik este olvastam egy könyvet, nagy kedvencem egyébként nem először volt a kezemben, egy római katonának a története, aki elkezdi felkutatni azokat az embereket, azokat a helyeket, amik Jézussal kapcsolatba hozhatók. Ez is egyfajta zarándokút, mondjuk így, és ennek a könyvnek az olvasása közben kattant be egyszer csak, hogy van a Camino, és hogy el kéne rá menni. Ez volt novemberben, és akkor utána igazából az első időszakban csak gondolati szinten élt bennem a történet, elkezdtem blogokat olvasni, elkezdtem utána nézni, hogy tulajdonképpen mi is ez az út, milyen távolságok vannak, milyen lehetőségek vannak, és azt hiszem, hogy február volt, amikor a végső döntést meghoztam, és akkor már tudtam az időpontot, hogy mikor tudok elmenni, és onnantól kezdve már a konkrét felkészülés következett.
Mondtad, hogy ugye olvastál róla sokat, akkor ezek szerint te nagyon felkészültél, nem spontánul mentél? Készültél erre fizikailag, lelkileg, meg úgy információszerzésben is?
Mondjuk úgy, hogy próbáltam. Én most már állítom, hogy nem lehet felkészülni erre az útra. Olvastam blogokat, nagyon-nagyon jó magyar nyelvű blogok vannak egyébként, ahol mindenféle szinten felkészítést adnak. Van egy Szent Jakab baráti kör például, ami Magyarországon működik, az ő honlapjukon. Két külön fül van, az egyik a fizikai felkészülés, ahol a csomag összeállításával, a hátizsákokkal, a ruhákkal foglalkoznak, és van egy lelki felkészítés is, ahol 20 pici történetet olvashatsz, ami után vannak kérdések is, vagy felvetett gondolatok, ami kapcsán elgondolkozhatsz, hogy hogyan lehet elengedni dolgokat az út során, hogy hogyan lehet a többiekre figyelni, hogyan lehet befelé figyelni, hogyan lehet kifelé figyelni, és mindezek tanmesék, példázatok. Akár bibliai történetek, de sokszor más vallások történetei, vagy egyszerű szájhagyomány útján terjedő történetek. Nagyon izgalmas volt, de egyébként ezt is olvasgattam.
Ahogy beszélsz erről, kicsit
az jön fel bennem, hogy olyan lehet ez, mint a gyerekvállalás, hogy az ember olvas előtte nagyon sok mindent, szeretne felkészülni, aztán egyszer csak ott a valóság, ami sokszor más, mint a könyv.
Pontosan is ezzel eleinte volt is problémám, például a távok megválasztásában. Vettem magamnak egy úti könyvet, ami nagyon hasznos egyébként, azon kívül, hogy a különböző távok le vannak benne írva, minden városhoz le van írva, hogy milyen infrastruktúra tartozik hozzá, találunk-e boltot, találunk-e kórházat. Föl vannak benne sorolva a szállások, férőhelyjel, árral, amik azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtti az útikönyv, tehát nem mindenhol stimmel, de csak 1-2 eurós eltérések vannak. Tehát nagyon-nagyon sok hasznos információ van benne, és megad példa távokat, hogy mi szerint lehet haladni. Hát én úgy gondoltam, hogy ha már van egy ilyen, akkor ezt megpróbálom. Számomra fizikai képtelenség volt azt az úti tervet követni, mint ami ebben a könyvben volt, de megpróbáltam. És körülbelül 1 hét volt, mire sikerült mondjuk így alkalmazkodnom az úthoz. Rájönni arra, hogy hogyan kell belülni a távolságokat, rájönni arra, hogy milyen időjárási viszonyok vannak. Ugye én ahhoz voltam itthon szokva, hogy általában ilyen 1-2 óra között van a legmelegebb, ezért én úgy gondoltam, hogy napközben majd pihenek egy hosszút. Igen, de odakint 4-6 óráig van a legmelegebb, úgyhogy az első nap, amikor pihentem egy hosszút, az utolsó 3 órán, míg beértem a szálláshelyhez, az katasztrofális volt, mert egyszerűen minden létező porcikámról csorgott a víz, és nem tudtam annyira bevizezni például a kalapomat, hogy ne érezzem, hogy égeti a fejemet a nap. Ugyanez vonatkozik például az étkezésre. Én nem szoktam egyébként reggelizni, általában ébredés után legalább 2 órának el kell tennie, hogy enni tudjak. Ehhez képest odakint felkeltünk, 1 óra alatt összepakoltunk és elindultunk. Az első pár napban játszottam azt, amit itthon szoktam, nem reggeliztem. Nem lehet megcsinálni. Tehát nekimész, az egy óra alatt 5 kilométert lesétálsz. Annyi energiát veszítesz el ennyi idő alatt, hogy volt, hogy az első ilyen reggeli nélküli reggelen rosszul is lettem. Tehát utána megtanultam, hogy nincs mese, ha 2 falat kenyeret tudok leerőltetni, akkor 2 falat kenyeret kell lenni, de üres gyomorral nem lehet elindulni. Általában az első hét az, amikor ezeket ki lehet tapasztalni, utána már mondjuk így rutinos zarándoknak számít az.
Te fizikailag készültél erre? Most itt nem a praktikus dolgokra gondolok, hogy bepakolás, mert hogy ezt tényleg meg lehet találni az interneten, ma már tényleg fellelhető nagyon sok helyen ez a praktikus információ, hanem hogy edzettél-e, készültél erre?
Muszáj volt, mert tudtam, hogy az én testem erre nem egészen alkalmas. Soha életemben komolyan nem sportoltam, nem is túráztam. Tehát, hogy nekem a túra az azt jelentette, hogy szendvicssel meg kis teával kimegyek a bükkbe. Ez nem egészen az a fajta túra, ami ugye a Camino, úgyhogy muszáj volt. A tavasz elején tudtam még kijárni a bükkbe, tudtam, hogy ilyen 20-30 kilométerek lesznek általában a lapitávok, tehát megpróbáltam ezeket kipróbálni itthon, hogy egyáltalán hogy bírom. Viszont az idei tavasz az nagyon-nagyon esős volt, tehát áprilistól már egyáltalán nem tudtam kimenni, mert hogy nyakig érő sár volt. Persze lehetett volna ez is egy jó próba, de azért az ember a komfortzónából nem esik ki szánt szándékkal. Úgyhogy maradt az, hogy elkezdtem járni edzeni, heti 2-szer egy intervalledzésre, ami kifejezetten erősítő edzés, illetve segített az, hogy én már viszonylag régóta jógázom, aminek ugye az az előnye, hogy nyújtja az ízületeket. Úgyhogy én voltam az egyetlen, akinek a térdével meg a hátával nem volt probléma a Caminón, mert hogy erre a részre sikerült felkészülnem, ettől függetlenül azért nagyon-nagyon igénybe vette a szervezetemet. Tehát azt szokták mondani, hogy az is végig tud menni az úton, aki nem egy kifejezetten túrázós ember, való igaz, viszont fel kell készülni arra, hogy fájni fog.
Ugye te a nyári időszakot választottad az utazásra, ennek praktikus oka volt, mert hogy tavasztal meg ősztel is van lehetőség végigjárni ugye ezt a zarándokutat?
Tulajdonképpen egész évben van lehetőség, tehát télen is mennek zarándokok. Annyi a hátránya a téli utaknak, hogy nagyon sok szálláshely csak nyáron van nyitva. Tehát télen a távolságokat másképp kell belőni, mert nem minden hely van nyitva. Nálam az ok az azért volt, mert a munkahelyemen egyedül nyáron van szabadságom. Általában egyébként az április-május, illetve a szeptember az, ami a legforgalmasabb időszak. A nyári időszakban például az a furcsa, amikor én is mentem, hogy pont azért, mert a nyári szabadság bizonyos helyzetekben vagy munkakörökben adott. Rengeteg pedagógussal és diákkal találkoztam az úton, tehát ők azok, akiknél szintén szabad a nyár, tehát ők voltak többségben a zarándokok között.
Mi volt az a táv, amit belőttél itthon, hogy nagyjából majd azt teszed meg egy nap alatt, és ehhez képest aztán mi volt a valóság?
Hát én simán a 30-al nyitottam, mert gondoltam, hogy az nekem menni fog. Azt hiszem, hogy 2 vagy 3 olyan nap volt, amikor 30-on fölül mentem. Az első az katasztrofális volt, tehát ott sikerült reggel 8-tól este 8-ig sétálnom. Rossz szakaszt fogtam ki, nagyon meleg volt aznap, úgyhogy iszonyatosan sokszor kellett megállnom. Úgyhogy akkor eldöntöttem, hogy soha többet. Ismét hozta az út, hogy nincsen olyan, hogy soha többet. Volt még 2 olyan szakasz, amikor 30 fölött kellett menni, az egyiknél azért, mert nem volt olcsó szálláshely korábban, a másik pedig azért, mert sikerült összeszednem egy gyomorvírust, amivel egy fél napomat elvesztettem, és már annyira közel voltam Santiagóhoz, tehát 3 nappal a vége előtt jött nekem ez a vírus, és muszáj volt behoznom azt a távot, amit a betegség miatt elvesztettem, úgyhogy tulajdonképpen az volt a leghosszabb távom. 36 kilométert mentem egy nap alatt úgy, hogy akkor még a betegség miatt diétán voltam, tehát kenyeren kívül semmit nem ehettem aznap. És mégis azt éreztem, mondhatjuk úgy, hogy az egyik legkönnyebb napomnak, mert már olyan közel volt a cél, hogy az akaraterő, a várakozás az legyőzte bennem ezt a fajta nehézséget. Egyébként a 25-28 kilométer volt az, amit kitapasztaltam, hogy nekem még kényelmesen megy.
Akár egyedül, akár csoportosan is el lehet indulni ugye erre a zarándok útra. Te melyik módját választottad?
Én egyedül mentem, tehát egyedül indultam el. Úgy is gondoltam, hogy egyedül fogom végigcsinálni, de igazából egy idő után kialakult egy csoport, csapódtak hozzám máshonnan zarándokok, és jó volt együtt haladni másokkal. Az úton persze találkozol emberekkel, pár órát, vagy akár egy-egy napot együtt haladsz velük, beszélgetsz, hallasz történeteket, megismered őket. Tehát mindenkinek más az időbeosztása, mindenkinek más a fizikai felkészültsége, más távokat vállal. Volt, akinek előre volt szállásfoglalása, tehát az kötötte ahhoz, hogy hová menjen, és lemorzsolódtak mellőlünk. És utána kialakult egy olyan csoport, akik közül mindenki egyedül érkezett az zarándok útra. Ez azért volt hasznos, mert ha nagy csapattal jössz, akkor ott ugye ugyanazokra a helyekre mentek, és általában együtt is halad a csapat. Na most én egy ilyen nagyobb csoporthoz is csatlakoztam az egyik napon, és azt vettem észre, hogy engem rettenetesen frusztrál, hogyha tempóban igazodnom kell. Pont azért, mert fizikálisan felkészületlenebb voltam, mint például ez a csapat, nekem sokkal több pihenőre volt szükségem. Meg tudtam tenni azt a távot, mint ők, mert este találkoztunk egyébként a szálláshelyen, viszont más ritmusban. Nekem óránként legalább egy 10-15 perc pihenő kellett ahhoz, hogy regenerálódjak. És az a csapat, akivel én mentem, ott az nem volt probléma, mert mindenki igényelte azt, egyrészt, hogy a saját tempójában menjen, másrészt pedig, hogy legyen ideje a séta közben saját magára. Tehát a végén én arra törekedtem, hogy magát a gyalogutat azt egyedül tegyen meg, vagy ha éppen csapódik mellém valaki, akkor beszélgessünk, de utána engedjük el egymást. Estére viszont megbeszéltük, hogy melyik városba, melyik szálláshelyre érünk, és mivel célszerű volt azért 2 óra környékén megérkezni ahhoz, hogy legyen szállásod, mert az olcsóbb szállásokon, tehát állami, illetve egyházi szállásokon nem lehet ágyat foglalni, érkezési sorrend van, ezért viszonylag hosszú idő maradt a délutánból, amit viszont együtt töltöttünk, vagy szórakozással, vagy beszélgetéssel, vagy elmentünk együtt vacsorázni, így volt időnk egymásra is, de mindenkinek volt ideje saját magára is.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy annyira azért ismerlek, hogy te egy nagyon társasági ember vagy. Te szeretsz beszélgetni, tényleg. Viszont, ahogy említetted, ide úgy indultál el, hogy voltak benned kérdések, és nyilván ezekre szerettél volna választ kapni. Akkor meg volt a lehetőség arra, hogy elcsendesedj, hogy elmélyülj, hogy gondolkozz?
Volt, és azt gondolom, hogy azért jó egy ilyen fajta túra, mert pontosan a fizikai nehézsége a túrának az, ami előtérbe tudja hozni a gondolatokat. Nagyon sokszor szokták mondani, hogy úgy tud az ember jól gondolkodni, hogyha valamiféle rutinszerű dolgot végez mellette. Hiszen olyankor a testét és a hirtelen jövő gondolatokat lefoglalja ez a fajta rutin, és egyfajta mélyebb szintre tud kerülni a gondolkodásban, a túra pont ilyen. Tehát a gyaloglásban tulajdonképpen az, hogy a jobb lábadat pakolod a bal után, ez történik fizikálisan, és közben tudsz gondolkozni. Viszont arra jöttem rá, hogy nem igazán válaszokat kerestem. Az én problémám nem az volt, hogy nem kaptam válaszokat, hanem hogy a kérdéseket nem tudtam elengedni. Tehát egy olyan helyzetbe kerültem, amiben egyfolytában az járt a fejemben, hogy mit kell most kezdeni az életemmel. Hiszen azzal, hogy egy házasság, egy párkapcsolat véget ér, tulajdonképpen az életed megszokott berendezkedése törik meg. És ilyenkor rengeteg kérdésed van. De hogy ha ezeken a kérdéseken görcsölsz, akkor valójában nem történik semmi. Inkább arra próbáltam koncentrálni, hogy azokat a kérdéseket, amik állandóan zsonganak a fejemben, és ezektől nem tudok tovább lépni, ezeket lecsendesítsem. És közben az út során tapasztaltak, átéltek a zarándoktársakkal való beszélgetések hoztak végül egy csomó választ vagy irányt. Arról, hogy milyen is vagyok én, arról, hogy hogyan is kéne tovább menni, hogy hogyan is szeretnék élni. Tehát megkaptam a válaszokat tulajdonképpen, csak nem egészen úgy, ahogy én gondoltam.
Mennyire tudtál te elmélyülni ott a táj szépségében? Ugye sokszor világörökségi helyszíneken haladt keresztül ez a zarándokút. Volt a lehetőség mondjuk arra, hogy megnézzetek nevezetességeket?
Lehetőség volt, viszont be kell vallanom, viszonylag kevésszer éltünk vele. Nem nagyon van már kedved lesétált 25-30 kilométer után még várost nézni. Volt ilyen, amikor még volt bennünk energia. A katedrálisokat például megnéztük Burgosban, Leonban, Santiagóban szerencsém volt, ott tudtam plusz egy napot tölteni, tehát azt a várost felfedeztem. De van például egy város, amire én készültem nagyon, hogy megnézem, Astorga, amiről azt mondják, hogy a Camino ékszerdoboza. Egy viszonylag pici város, gyönyörű óvárossal, fantasztikus épületekkel. Ez volt az a város, ahová este 8-kor estem be. Úgyhogy nem volt rá lehetőségem, hogy megnézzem, úgyhogy kezdem érteni, hogy a lelki feltöltődés mellett miért mennek el többször a Caminóra. Én is azt mondanám, hogy ha legközelebb mennék, biztos, hogy több időt hagynék magamnak a városnézésre. A tájat viszont megismered. Én is nagyon sokszor csináltam azt, hogy nem városokban ültem lepihenni, hanem két város között a természet közepén tartottam egy 10-15 perces pihenőt. Olyan helyeken, amiről azt gondoltam, hogy ez az a hely, amit szívesen nézek még 15 percig. Nagyon változatos egyébként a táj, 4 különböző tájegységen mész végig. Az első két szakasz Navarra, illetve Rioja. Itt főként szőlősök vannak, pici bokros ösvények. A következő szakasz Kastília az, ami számomra a legnehezebb volt. Itt van a Meseta. Ez egy olyan fennsík, amin hát legalább 7-8 nap alatt érsz át, és az ég egyadt a világon semmi nincsen búzamezőn kívül. Tűzőnap, semmi árnyék, ha van egy fa, az alatt legalább 10 zarándok így körben fekszik, az egy nagyon-nagyon nehéz szakasz, és ott vannak a legritkábban települések is, tehát ott hosszabb távokat kellett megtenni, nagyon sok helyen ki is volt írva, ott volt a leghosszabb szakasz például víz nélkül, tehát 12 kilométer volt, ahol se település, se kút nem volt a közelben, viszont figyelmeztetnek rá, tehát az utolsó település, ahová beértem, a város első fala, vagy első házának a fala, az telibe volt festve azzal, hogy 12 kilométerig nincs víz, most vigyél magaddal. Tehát nagyon-nagyon figyelnek az arándokokra.
Találkoztál egyébként magyarokkal az úton?
Nem is kevéssel számoltam. 18 magyarral találkoztam. És ami izgalmas, hogy szinte minden határon túli régióból is. Tehát felvidékiekkel, erdélyiekkel, szlovéniai magyarokkal, illetve szerbiai magyarokkal is. És ami nekem a legnagyobb meglepetés volt, sikerült összefutnom egy színházas kollégával. A Budapesti K2 színház 3 évig dolgozott egy-egy előadáson Miskolcon, és a rendezőjük volt az, akivel összefutottam odakint. Úgyhogy ugyanabba a bárba mentünk bereggelizni. Mókás pillanat volt, mert hogy legalább 2-3 percig néztünk egymásra, tudtuk, hogy ismerjük egymást, csak nem hittük el, hogy mi most itt találkozunk.
Ezek ilyen futó ismerettségek? Egy darabig elkíséritek egymást, egy közös estét eltöltötök, vagy esetleg van olyan kapcsolat, ami megmaradt hosszú távúnak, és esetleg egy barátság elindult, elkezdődött ott?
Van bizony. Ahogy mondtam, ugye kialakult egy csapatunk a végére, ebből 4 voltunk, akik egyszerre értünk be Santiagóba. A csapatban is 2 magyar volt egyébként még rajtam kívül, egy lány, illetve egy fiú, és egy hondurasi születésű, most már Spanyolországban élő lány, az Elena. Azt hiszem, hogy ő az, akivel tényleg életre szóló barátságot sikerült kötnünk. Nagyon sokat beszéltünk erről, hogy furcsa, hogy mennyire gyorsak a kaminós barátságok. Tehát nála is az volt, hogy egy szálláshelyen találkoztunk, váltottunk 2 szót a vacsoránál, de onnantól kezdve valahogy együtt haladtunk. És ő volt az, akinek egy nappal korábbra volt repülőjegye, mint ahogy mi be akartunk érni Santiagóba, és áttette a repülőjegyét azért, hogy velünk haladhasson.
És azóta is tartjátok akkor a kapcsolatot? Beszéltek?
Pontosan, már megvan a következő időpont, amikor találkozunk. Október 1. hétvégéjén jön Budapestre, úgyhogy összeül megint a kaminós csapatunk. És ráadásul azt hiszem, hogy van benne valami sorsszerűség. Ha megkérdezik, hogy mi a kedvenc emlékem a kaminóról, akkor ez. Volt egy nap, amikor külön sétált a csapatunk, én a magyar lánnyal mentem, és egy templom mellett találtam leesve egy rózsafüzért, és fölvettem. De lelkiismeret furdalásom volt, hogy hát, ha elhagyta valaki, én elviszem, keresni fogja, és mondtam, hogy vissza szeretném tenni. És mondta a magyar lány, hogy szerinte felesleges, mert hogy ki volt írva a templom ajtajára, hogy reggel 7 volt utoljára mise, most meg délután 2 van, tehát hogyha valaki kereste volna, biztos, hogy megtalálja. Úgyhogy nálam maradt a rózsafüzér, de valam szégyeltem magam érte, úgyhogy elraktam a táskába, nem is vettem elő. És Elenáról tudtam, hogy nagyon vallásos, és az utolsó este Santiagóban mindenki adott valami apró ajándékot a másiknak. És elővettem a rózsafüzért, hogy ezt odaadjam neki, mert én ezek után úgyse akartam megtartani. És kinyitottam a kezemet, Elena ránézett, és azt mondta, hogy ez az enyém. Ő hagyta el. Úgyhogy azt gondolom, hogy igenis vannak nagyon-nagyon erős isteni sugallatok ezen az úton, és ezeket tényleg meg lehet tapasztalni, akár egy véletlen kapcsán is.
Vannak, akik ezt az zarándokutat úgy élik meg, hogy egyfajta digitális detox, tehát tényleg nem használ telefont, közösségi oldalra nem lép fel, te viszont minden nap egyetlen egy fotót feltettél. Ennek mi volt az oka? Üzentél az itthoniaknak?
Igen, mert hogy engem a családom és a barátaim valószínűleg megöltek volna, hogyha nem adok magamról egy hónapon keresztül életjelet, iszonyatosan aggódtak értem. Tudták rólam, hogy nem a túrázós fajta vagyok, úgyhogy a családom ő nagyon nehezen is engedett el, a barátaim pedig ahhoz a feltételhez kötötték, hogy minden egyes nap lejelentkezek. Egyébként a szüleimmel is ez volt az alkú, hogy abban a pillanatban, ahogy beértem a szálláshelyre, és biztos helyen vagyok, írok egy üzenetet. Ez volt a feltétele annak, hogy az ő lelkük is nyugodt legyen. Nagyon sokan csinálták egyébként azt, hogy tényleg egyáltalán nem kapcsolták be a telefonjukat. 2 osztrák srác mondta, hogy ők a szülőknek is ezt mondták, hogy ha probléma van, akkor foglak titeket keresni. Amikor nincs, akkor úgy sincs értelme. Én kicsit bánom, hogy nem tehettem meg, hogy teljesen kikapcsolódom. Nagyon sok munkával kapcsolatos e-mailt is kaptam, viszont azt fogadtam meg, hogy csak esténként a szálláson vagyok tulajdonképpen internet közelben. Tehát napközben igazából csak az út segítségeképpen használtam a telefonomat. Vannak egyébként kaminós applikációk, amik segítenek szálláshelyet, bárt keresni, illetve segítenek az útirányokban. Mint hogy nagyon sokszor van alternatív útvonal. Tehát van olyan, amikor 2 vagy akár 3 felé válik az út. Ehhez például nagy segítség volt, hogy melyiket válasszam, mert hát józan paraszti észre a legrövidebbet választod. Igen, nem, csak nagyon sokszor a legrövidebb út az, amiben a legnagyobb, magasabb különbség van. Úgyhogy ebben volt például segítség nekem az applikáció, hogy megnézem, hogy mi az, ami könnyű terep, sőt, sokszor volt olyan, amikor a leghosszabb út volt az, ami viszont a legszebb volt. Vagy fontos szempont, hogy hol van árnyék. Mert hogyha tűzőnapon sétálsz, ha nagyon meleg van, és nekem a 31 napból mondjuk 28-an biztos, hogy nagyon meleg volt, azt az utat választod, ahol az árnyék van.
Esténként azért veled lehetett beszélgetni, mi is váltottunk ugye üzenetet, és valahol írtad is, vagy mondtad is, hogy neked azért ez erőt adott, tehát jó volt, hogy úgy drukkoltak itt horról, és szorítottunk érted.
Nagyon-nagyon sokat segített, hogy olyanoktól is éreztem azt, hogy szorítanak nekem, vagy egyáltalán csak követnek, akikről tudtam azt, hogy nem tudják, hogy miért mentem, nem tudják, hogy mit akarok, de egyszerűen valamiféle különlegességnek, vagy erőpróbának érzik ezt. Viszont nagyon furcsa volt az, hogy amikor viszont beértem Santiagóba, és jöttek a gratuláló üzenetek, és mindenki azt mondta, hogy büszke vagyok rád, és hatalmas teljesítmény, és csodálatos, amit csináltál, akkor az én első gondolatom az volt, hogy miért különleges, ha ezt én megcsináltam az én felkészületlenségemmel, az én fizikumommal, akkor ezt bárki meg tudja csinálni. Akkor erre a túra részére nem lehet nagyon büszkének lenni. Amire én büszke vagyok, az igazából az, hogy valóban volt hatása. Talán a legnagyobb félelmem az úttal kapcsolatban nem is fizikai volt, hanem az, hogy mi van, ha mégsem ad annyit, amennyit szerettem volna, mi van, ha csalódni fogok magamban, az útban, a képességeimben. Talán ez volt nagyobb félelem bennem, mint az, hogy nem tudom végigcsinálni. Azt tudom, vagy tudtam, hogy annyi akaraterőm, hogyha kell, akkor 4 kézláb érek be Santiagóba, az van. Inkább attól féltem, hogy nem adja meg azt, amire vágytam.
Amikor hazajöttél, nagyon sokan kerestünk, és te mindenkinek azt mondtad, hogy oké, rendben, várjatok, adjatok egy kis időt. Nekem kell egy kis idő ahhoz, hogy beszélni tudjak erről. Nem tudom, megkérdezhetem-e, de majd annyit válaszolsz, amennyit megengedsz mindenkinek, hogy belelásson az életedbe. Szóval, hogy mihez kellett ez az idő? Mit kellett neked ott végig gondolnod ebben a néhány hétben?
Talán pontosan azt, hogy mi az, ami valójában változott bennem. Nagyon nehéz ezt az egy hónapot folyamatként leírni. Azt hiszem, hogy képtelen is vagyok rá. Tehát nagyon sok barátom jött azzal, hogy na most akkor meséld el az elejétől a végéig. És ez egy lehetetlen küldetés. Tehát vannak a fejemben pillanatok, vannak a fejemben történetek, vannak a fejemben képek, de valahogy nem tudtam összefoglalni azt, ami történt velem. A másik nehézség pedig talán az volt, hogy hazaérve annyira idegennek vagy szürreálisnak tűnt az, amit ott megtapasztaltam, és olyan gyorsan rántott vissza az itthoni világ és a hétköznapok, hogy nem nagyon tudtam rossz értelemben vett pátoszát a Kaminón töltött másfél hónapnak lecsengetni. Tehát azt éreztem, hogy amikor beszélek erről, az valahogy túlzottan cukros. Azért, mert az itthoni életem annyira más és annyira hétköznapi. Valahogy meg kellett azt találnom, hogy a lényegét meg tudjam fogni annak, ami velem történt.
Lehet ezek nagyon nagy szavak, de valahogy mindenkiben az merül fel kérdésként, hogyha valaki visszajött a Kaminóról, hogy megváltozott az életed? Más lettél? Más az az Andi, aki itt ül, mint 2 hónappal ezelőtt?
Igen, mint 2 hónappal ezelőtt azt gondolom, hogy igen. Viszont nekem abban segített, hogy ahhoz az Andihoz találjak vissza, aki voltam, és aki lenni akartam. Nem egyik napról a másikra változik meg az ember. Nagyon szép legendája van például Finisterrének. Ugye nem csak Santiago a végpont, hiszen onnan tovább lehet menni még 2 városhoz az óceán partján, Finisterrébe, illetve Mussiába, és Finisterrénél van a 0-as kilométerkő az óceán partján. Életemben először láttam egyébként ott az óceánt, és talán nagyobb hatással volt rám a végtelenségnek ez a fajta látványa, mint maga Santiago. És Finisterrehez kapcsolódik egy zarándok legenda. Van egy világító torony az óceánparton. El kell menni a világító toronyhoz, fürdeni kell az óceánban, utána el kell égetni a ruháidat, majd megnézni a naplementét, és másnap új emberként ébredsz föl.
Megtetted ezeket?
Megpróbáltam, nem jött össze. Az óceán annyira hideg volt, hogy térdig tudtam belemenni. A ruhám műanyagból készült, tehát nagyjából 3 centit tudtam elégetni belőle, de utána olyan szaga volt, hogy ment a kukába, de a naplementét megnéztem, tehát azt nem hagytam ki. Nem egészen sikerült pontosan teljesíteni a küldetést, de hogy bármennyire szép ez a legenda, nem lehet egy pillanat alatt más emberként ébredni. Talán azt tanítja meg az út, hogy ha rájössz arra, hogy mit szeretnél megváltoztatni magadban, akkor el tudsz indulni ezen az úton. De nem kell szó, hogy más ember vagy.
Andi, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket az élményeket. Én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek reményt és hitet hoztál ezzel. Nagyon sokat tudnánk még erről beszélgetni, de ma ennyi időnk volt erre.
Köszönöm szépen egyszer. Én is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pap Andreával, a Miskolci Nemzeti Színház marketing igazgatójával, valamint az Európa Rádió szerkesztőjével beszélgettünk, mégpedig arról, hogy a nyári időszakban végigjárta az egyik legismertebb zarándokutat, Spanyolországban az El Camino-t.